Kedves gyülekezet, kedves vendégeim, kedves testvérek! Mai témánk a predesztinációról szóló tanítás a római levélben. Az előző alkalmon is a római levéllel foglalkoztunk. Elmondtuk akkor, hogy Pál apostol az akkori világ fővárosában, Rómában élő keresztényeknek írta ezt a levelet, akiket addig még személyesen nem látogathatott meg. Hallott azonban problémáikról, különösen a zsidók és keresztények viszonyát illetően, és elő akarta készíteni egy újabb misszió útját is. De legfőképpen az volt a levélírás indítéka, hogy Pál apostol vágyakozott arra, hogy az evangélium lényegének a tiszta megértésében segítse a római keresztényeket. Őt már kezdetben megtérésekor mélyen megragadták az evangélium hatalmas igazságai. Egész életét betöltötte a hála és a csodálat ezért. És az apostol nagyon vágyakozott arra, hogy mások is úgy lássák az evangéliumot, ahogy ő meglátta, megértette, és így segíthesse rajtuk. Az elmúlt alkalommal arról beszéltünk, hogy a levél első 8 fejezetében, a 8. fejezet első feléig vettük a levelet, hogyan fejtette ki az apostol az evangélium summáját. Hogyan mutatta be azt, hogy az egész világ a bűn és a halál törvénye alatt van. Azután hogyan foglalta össze tömören, csodálatosan, hogy a Krisztus váltság halálában való hitáltal hogyan igazulhat meg az ember. És végül bemutatta a megváltott ember életét a Szentlélek uralma alatt. Egy helyreállított igaz életet. Azt mondhatjuk, hogy amikor ma a predesztinációról beszélünk, ami a Római Levél 8. fejezet 28. versétől egészen a 11. fejezet végéig tartó szakaszban található, akkor tulajdonképpen az evangélium summájáról, az evangélium lényegéről beszélünk még mindig. Mert a Biblia predesztinációról szóló tanítása, ha igazán megértjük, akkor nem egy félelmes, sejtelmes valami, hanem azt mondhatjuk, hogy a legbíztatóbb, a legbátorítóbb, legszebb evangélium. A predesztináció közhasználatú latin kifejezés azt jelenti, hogy előre tervezés, előre rendelkezés. És a Bibliában, az Új Szövetségben megtalálhatóak a megfelelő görög kifejezések, amelyeknek a jelentése ugyanez, előre tervezés, előre rendelkezés. Talán csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy sok erénye mellett Károlyi Bibliánkban ez nem szerencsés dolog, hogy eleve elrendelésről olvasunk, eleve ismerésről. A megfelelő eredeti bibliai szavak pontos fordítása előre rendelés. Ugyanis van egy hangulata ennek, ha ezt halljuk, hogy eleve rendelés, úgy érezzük, hogy ez már is az emberi szabad akarat mellőzése, kikapcsolása. Tehát majd én mindig így fogom olvasni a szöveget, hogy előre ismerte, előre elrendelte, ahogy az eredetileg pontosan hangzik. Eltekintünk most attól, hogy felsoroljuk, hogy különböző biblia magyarázók hogyan küzdöttek ezzel a problémával, és milyen magyarázatokat dolgoztak ki. Tehát szeretném még egyszer ismételni, hogy ma eltekintünk attól, hogy felsoroljuk, hogy különböző biblia magyarázók hogyan küzdöttek a predesztináció megértésével, és milyen magyarázatokat dolgoztak ki. Én csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy mi az, amiért ez a probléma okkal és joggal foglalkoztatott sokakat, és foglalkoztathat minden keresztényt. Mert ha Isten előre tervez, sőt előre végez, hogyha a Szentírás ilyesmit mond, hogy örök idők előtt, meg a világ megalapítása előtt, a hatalmas mozaik képet megalkotta, eldöntötte a nagy üdvtörténeti események idejét, körülményeit, meghatározta, később a proféciák által kijelenti. És ez nyilván magában foglalja az egyes életek, az egyes emberi szerepek kis mozaikjait is. Akkor az ember joggal teszi fel a kérdést, hogy bánt az Isten az egyes emberek szabad akaratával, az egyes emberek sorsával, mikor ezt az előre tervezését elvégezte. Egyetlen bibliai igét szeretnék felolvasni, ami egy kicsit jobban megvilágítja a probléma lényegét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből a 27. és 28. verset idézem. Tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből a 27. és 28. verset. Az ős keresztény gyülekezet imádságából egy részlet ez. Mert bizony egybegyűltek a te szent fiad a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus, a pogányokkal és Izrael népével. Hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod előre elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Ez emberben felmerül egy kérdés. Hát ha Pilátus és Júdás is. Ez szerint az ihletett imádság szerint, Szentírásban feljegyzett imádság szerint. Csak azt tette, amit az Isten keze előre elvégzett, hogy megtörténjék, akkor ott van az az aggódó kérdés, akkor mi sakkfigurák, vagy bábuk, vagy mik vagyunk az Isten megváltási tervében is ebben az egész történelmi forgatagban. Hol van az ember erkölcsi felelőssége, tetteiért? De hol van az Isten erkölcsi lénye, az Isten igazságossága és az Isten szeretete? Ha szerepeket játszhat emberekkel, sőt, szerepekre formál esetleg embereket. Azt kell mondanunk, hogy a predesztináció egy olyan kérdés, amelynek mindannyiunk számára meg kell oldódnia, ahhoz, hogy az Istent teljes elménkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből szeretni tudjuk, ahogy Jézus olyan szépen, tökéletesen mondotta ezt. Lehetetlen, hogy egy ember erre az álláspontra el tudjon jutni, ha a predesztinációnak ez a kínzó kérdése meg nem oldódik. És most tegyük azt már is, hogy megnyitjuk Bibliánkat. Nagyon javasolom, illetve ajánlom, akinél csak van Biblia, hogy kísérjük együtt figyelemmel a szöveget, és olvassuk a Római Levél 8. fejezetében a 28. verstől, először csak a 30. az ígét. Szeretném megemlíteni, hogy a predesztináció kérdésének minden részletéről természetesen nem beszélhetünk egy alkalommal. Kimondottan csak a személyekre vonatkozó predesztináció kérdését vizsgáljuk most, és pedig a Római Levél 8. és 9. fejezete alapján. Aztán az apostol áttér az Izrael probléma tárgyalására, a predesztináció megvilágításában. Ez már a mai témánkban nem fér bele, hogy ezzel is foglalkozzunk. Így olvasom a Római Levél 8. fejezetében, a 28. verstől a 30. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlóak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Egy nagyon határozott kijelentéssel indul ez a szakasz. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Egészen pontosan fordítva így hangzik ez a kijelentés. Azoknak, akik Istent szeretik, minden együtt munkálkodik, együtt dolgozik, együtt működik a jóra. Ez egy hatalmas kijelentés, mert amikor azt mondja, hogy minden, és az eredeti szövegben itt egy többes számú, semleges nemű alak áll, minden, ebben minden benne van. Az ember érzi, hogy még a rossz dolgok is, még ami rossz éri az életüket, az is. Azt állítja, hogy minden együtt munkálkodik a jóra. És óriási kérdés, mi az a jó? Biztosan nem azt jelenti, hogy akik Isten szeretik, azokat semmi baj és rossz ezen a földön nem éri. Azoknak minden jó és mindig jól megy. Hiszen ez a gyakorlatból is nyilvánvaló, hogy ez nem így van. Hát akkor mit jelent ez a rendkívül hangsúlyos és merész állítás? Azoknak, akik Isten szeretik, minden együtt működik a jóra. Nagyon fontos azt is megfigyelnünk, hogy ennek folytatása van. Ez az egyik legismertebb és leggyakrabban idézett bibliai íge. De rendszerint csak éppen a mondat eleje hangzik el, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. De nézzük csak meg, a szöveg folytatódik, a mondatnak nincs vége. Mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Mert akiket előre ismert, előre el is rendelte. Ezt a két kis szócskát figyeljük meg. mind akik az ő végzése szerint elhívottak, mert akiket előre ismert, mind és mert, folytatja a mondatot. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy kegyes mondás, hogy akik Isten szeretik, minden javukra van. Ezzel szemben könnyen támadhatnak a lelkünkbe rögtön kételyek. Azt mondjuk, azért ez túl nagy ígéret. Szóval azért ezt mi nem merjük így hinni, hogy azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. Ez egy nagyon megalapozott állítás, mert az apostol azzal folytatja, az Isten végzése alapján van ez. És azon nyugszik ez az állítás, hogy őket Isten előre elrendelte. Azt hiszem, nagyon világosan látjuk az eddigiekből, hogy a 28. és a 29. vers tulajdonképpen egy összetett mondat, szorosan összetartozik, párhuzamos és egymást kiegészítő kijelentések ezek. Nézzük csak tehát akkor tovább, hogy mit is érthetünk még meg itt. Ezt a nagyon határozott állítást találjuk, hogy az Isten végzése, az Isten előre rendelése miatt munkálkodik minden együtt a jóra. De kiknek? Egy meghatározott embercsoportról állítja ezt. Így olvastuk, akik Isten szeretik. De mivel, ahogy láttuk, a két egy összetett mondatról van szó, és a két bibliavers párhuzamos, és egymást kiegészíti, rögtön nézzük a 29. vers elejét is. Mert akiket előre ismert, veszi fel újra a gondolatot. Nyugodtan összekapcsolhatjuk ezt a két gondolatot, ezt a két megjelölést. Akik Isten szeretik, és akiket ő előre ismert. És ha összekapcsoljuk, akkor mondhatjuk így, akik felől Isten előre ismerte, hogy őt szeretik. Tehát melyik az a speciális embercsoport, akik felől Isten ezt a végzést hozta? Akik felől előre rendelkezett? Akiknek emiatt ez a titokzatos törvény érvényes? Ez van működésben rájuk nézve, hogy nekik minden együtt működik a jóra. Melyik ez a sajátos embercsoport? Akik felül Isten előre ismerte, hogy őt szeretik. És talán mielőtt ezt egy kicsit közelebbről megfigyelnénk, rögtön mondjuk ki azt a megnyugtató tényt, hogy ezek szerint nem arról van szó, hogy Isten önkényesen kiválasztott embereket erre vagy arra a sorsra, üdvösségre vagy kárhozatra. Mert ez a kifejezés előre ismert, ez a szabad akarat titokzatos és csodálatos titkára utal. Egyetlen dolog van, amit az Isten nem előre elrendel, nem megszab, hanem amit ő is csak előre ismer. És ez pedig az ő képére és hasonlatosságára teremtett lényeknek a szabad erkölcsi választása. Amiben az Isten nem avatkozik bele, ezt ő csak előre ismeri, ezzel nem rendelkezik. Egy kicsit kiélezném a szöveget, hogy lássuk, mennyire megnyugtató ez a pálapostoli kijelentés. Ha lenne olyan predesztináció, hogy Isten eleve kijelöl bennünket, kiválaszt önkényesen valamilyen sorsra, szerepre, üdvösségre vagy kárhozatra, akkor a szövegnek így kellene hangzania. Mert akik felől Isten előre elrendelte, hogy őt szeretni fogják. De a szöveg ugye nem így hangzik, hogy akik felől Isten elrendelte, hogy őt szeretni fogják. Nem így hangzik. Isten ezt nem rendelte el senki felől, hanem akik felől előre ismerte, hogy őt szeretni fogják. Mit is ismert Isten előre? Sőt, talán még legelőször tegyük fel azt a kérdést, hogy lehet elgondolni Istennek ezt a csodálatos tulajdonságát, hogy ő előre ismer. Hiszen a Szentírás ilyeneket mond, hogy a világ megalapítása előtt, meg örök idők előtt Isten az előre ismerése alapján a terveit megalkotta. Azt hiszem, mi egy kicsit kevesebb gondolkodunk el az Isten szellemi, értelmi nagyságán is. Jeremiás könyve 10. fejezetében van egy elgondolkoztató ige. Ezt mondja a próféta, ő teremtette a földet az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Mintegy azt mondja ez az ige, hogy Isten tőkéje a teremtéshez az értelme és a bölcsessége volt. A hallatlan értelme és bölcsessége. Vajon gondolkoztunk-e azon, hogy ha az ember az Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, mint ahogy a Biblia állítja, És ugye mi mondjuk azt, hogy semmi sem csodálatosabb az embernél, okkal. És tudjuk azt, hogy mi az agyunk kapacitását nem használjuk ki. És el tudjuk gondolni azt, hogyha az ember nem lenne egy bűn miatt megromlott, tönkrement fizikai, szellemi állapotban, még mire lenne képes az emberi értelem. És ha nem szabna határt az öregedés és a halál. Ha az életünk nagy részét nem kellene azzal tölteni, hogy átvesszük az előző nemzedékek tudását. Akkor egy kicsit engedjük el a fantáziánkat. Ha az Isten örökkévaló, mekkora lehet az Isten értelme? Ha az egeket és a földet teremtette az ő bölcsességével és értelmével, ha örökkévaló, ha az ember is az ő képére és hasonlatosságára teremtetett, mekkora lehet az Isten értelme? Ezt az isteni előreismerést valami nagyon gyarló próbálkozással talán úgy kíséreljük meg elképzelni, hogy Isten ismeri az összes genetikai törvényszerűségeket, ismeri az emberi közösségek összes törvényszerűségét, mindent, ismeri a pszichikai törvényszerűségeket, és az ő, mint valami csodálatos fejszámoló, egyszerűen ő tudja évszázadokkal, évezredekkel előre, pillanatok alatt tudja, megvan az ő gondolataiban az eredmény, hogy még emberek egyénisége és szabad akaratú lénye is milyen lesz. És milyennek lesznek a legbelsőbb indítékaik. Minden esetre az Istenség titkával találkozunk itt. Az embernek ez olyan, mint egy mély kút, amiben ha belepillantunk a tekintetünk alatt, mindig csak mélyül és tágul. De a Szentírás azt mondja, a predesztináció döntően az Isten előre ismerésén alapszik. És akkor még egyszer tegyük csak fel azt a kérdést, hogy mit ismert Isten előre egy embercsoport felől, akikre nézve ezt a különleges végzést hozta? Így mondta, hogy az Istent szeretni fogják. Lehet, hogy valaki erre magában azt gondolja, hogy hát elég egyéni szempontja volt a Jóistennek ehhez, mindent ahhoz mért, hogy őt szeretik-e. De ha valaki a Szentírást, az igei kinyilatkoztatást egy kicsit közelebbről ismeri, akkor tudja, hogy ugyanennyi értelme lenne annak is, ha a szöveg ezt mondaná, akik az igazságot szeretik. Mert Isten az igazság, a szeretet, a megtestesült tökéletes erkölcsiség. Akik az Isten szeretik, ezt szeretik. Tehát nyugodtan azt mondhatjuk, hogy akik felül Isten ezt ismerte előre, hogy az Isten szeretik, az igazságosságot szeretik, a legmagasabb rendűt, a legtökéletesebbet. És milyen érdekes ez a kifejezés, hogy szeretik. Tehát nem a bűntelen emberek vagy a tökéletes emberek felől hozta Isten ezt a végzést. Ilyen ember nincs. De nem is azok felől, akik elismerik az Istent, vagy elismerik az igazságot, hanem azok felől, akik szeretik. Sőt, még ezt a kifejezést használnám, akik inkább szeretik, akik jobban szeretik önmaguknál, akik jobban szeretik a sötétségnél. Amikor ezt a kifejezést alkalmazom, akkor az Úr Jézus Krisztus Nikodémussal folytatott beszélgetéséből idézek. Jézus azt mondta Nikodémusnak, ez a kárhoztatás a világra, hogy az igazi világosság eljött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak voltak. Nincs olyan ember ezen a földön, aki csak az igazságot szereti. A Biblia maga állítja, hogy mindnyájan szeretjük bizony a sötétséget, önmagunkat is, az önzésünkhöz húzunk. És azt se állítja a Biblia, hogy az emberek amblok elvetik a világosságot és az igazságot. Szeretik. Csak az a nagy kérdés, hogy mit szeretünk inkább. Önmagunknál jobban az igazságot, vagy önmagunkat jobban az igazságnál. Értjük, hogy milyen csodálatos dolgot hordoz magában ez az egyszerű megfogalmazás. Akik felül Isten ezt ismerte előre, hogy Isten szeretik az igazságot, szeretik. Nem csak elismerik, nem csak tudomásul veszik, nem csak meghajtják a fejüket az igazsága előtt, hanem szeretik. Sőt, inkább szeretik önmaguknál. És valahol ez a kifejezésmód a szabad akaratnak arra az alig megfogható titkára mutat, hogy az embernek van egy ilyen legszemélyesebb belső erkölcsi állásfoglalása. És az Istennek olyan szeme van, hogy ő ezt ismerte előre, az egyes emberi személyek felől. Na és miben áll a végzés? Így olvastuk, a végzés abban áll, amit az Isten ezekre nézve hozott, hogy nekik minden együtt munkálkodik a jóra. Na de mi ez a jó? Megint az segít ki bennünket, ha arra gondolunk, hogy a 28. és 29. vers párhuzamos. Ha tehát az egész összetett mondatot figyelembe vesszük. Így olvastuk a 29. versben. Mit rendelt el felőlük? Hogy azok az ő fiához hasonlóak legyenek. Hogy ő mint csak feje legyen egy új emberiségnek, az elsőszülött, akinek azután testvérei, követői vannak. Tehát akkor ezek szerint mi az a legfőbb jó, amire minden együtt munkálkodik? Hogy a Krisztushoz, az igaz emberhez, a tökéletes emberhez való hasonlóságot elérjék. És felteszem a kérdést, vajon nem ez a legfőbb jó? Nem ez a legfőbb jó, hogy az ember igaz, boldog életet élhessen ezen a földön, és az örök élet jogát visszanyerje? És egy kérdést felteltünk, hogy a mi gondolkodásunkban mi a legfőbb jó? Az ige azt mondja, ez a legfőbb jó, hogy a Krisztushoz való hasonlóságot elérjék, hogy ide eljussanak. És hogyha erre gondolunk, akkor azt kell mondanunk, hogy valami hatalmas evangélium, csodálatos ígéret van ebben az igében. Azt mondja, Isten végzést hozott. És micsoda súlya van ennek, ha a mindenható Isten végzést hozott. Micsoda bizonyos dolog ez, ha az Isten elrendelte, hogy akik felől ő előre ismerte, hogy Istent, az igazságot szeretik, inkább szeretik önmaguknál is, azok elérhessék a Krisztusban való hasonlóságot. Azoknak minden együtt munkálkodjék annak érdekében, hogy ezt a célt elérjék. Senki és semmi ebben őket ne akadályozhassa meg. Úgy kell ezt értenünk gyakorlatilag, hogy ezeket Isten nem engedte védtelenül megszületni az élet dzsungelébe, hogy esetlegességek és véletlenek játszanak velük. Ezek nem kallódhatnak el. Ezekkel nem történhet meg olyasmi, hogy valami baleset folytán nem jut el hozzájuk az Isten hívása. Mintha csak azt mondaná az Isten, a végtelen, értelmű, mindenható, pontosan kimérte, szinte így mondhatnám, patika mérlegen kimérte, átgondolta, kiszámította a jó és a rossz dolgokat, és a legkülönbözőbb dolgokat, amelyek velük történnek, és ezt ő törvénnyel biztosította, végzést hozott, elrendelte, hogy a Krisztushoz való hasonlóságot elérjék, hogy saját szabad akaratukon kívül semmi ne akadályozhassa meg őket abban, hogy ezt a célt elérjék. És utána folytatja a 30. vers, hogy még a gyakorlatban ez hogy érvényesül. Így olvastuk a 30. versben, mert akiket előre elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazította, azokat meg is dicsőítette. Ebben a profétikus múltidőben mondja el ezt, hogy erre nézve Isten végzést hozott. Három dolgot említ: elhívás, megigazítás, megdicsőítés. Ez a keresztény életnek a győzelmi futása a kezdettől a végcélig. Mintha csak azt mondaná, Isten kikövezte az utat. Isten elkészítette, hogy ha ők nem tántorodnak meg, ha ők nem fordulnak hátra, ha ők nem keményítik meg magukat, a célt elérhetik. Elkészítette az út nekik a végső győzelemig. Nagyon érdekes elgondolkoznunk azon, hogy ez a gyakorlatban úgy kell, hogy érvényesüljön, hogy lehetetlen, hogy ne kapjon elhívást az evangélium megismerésére egy olyan ember, aki felül az Isten előre ismerte, hogy Istent és az igazságot szereti. Én a magam részéről azt a meggyőződést vallom, hogy Isten minden embert hív valamilyen formában. Én azt hiszem, hogy a Szentlélek által, valahol a lelkiismeret mélyén mindenkit megpróbál Isten az önzésével szembefordítani. Sőt, úgy gondolom, hogy az Isten eredeti terve az lett volna Izrael által, az Ószövetségi Egyház által is, és az Újszövetségi Egyház által is, hogy a kifejezett evangéliumi hívást, az Isten megismertetését, a megváltás ígéreteit is minden emberhez eljuttassa, egy konkrét hívás formájában is. Bizonyságul őnékik. Nem mondta talán a keresztény egyháznak is, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek? De az Ószövetségi és az Újszövetségi Egyház hűtlensége miatt ez sose valósulhatott meg. De azért úgy gondolom, hogy Isten a Szentlélek által minden emberben kezdeményez. Mert világosan mondta Jézus, sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Tehát Isten többeket hív, mint akiket választott. Isten nem azt teszi, hogy csak azokat hívja, akiket ő előre ismert. Sőt, Isten eredeti terve az lett volna, hogy a legkonkrétabb hívást mindenki megkapja, akiket ő nem ismert előre, ebből a szempontból azok is. Isten nem akarja önmaga eldönteni a dolgokat, ha ő tudja is, hogy igazságos az ő végzése. Azt akarja, hogy teremtményei láthassák, igazolva legyenek az Isten eljárásai. De egy biztos, hogy még a konkrét evangéliumi hívást is meg kell kapniuk azoknak, akik felül az Isten előre ismerte, hogy Istent is az igazságot szeretni fogják. Azoknak a kinyilatkoztatást kell megismerniük, azokat az egyházával kapcsolja össze Krisztus valamiképpen. Mert ha Isten végzést hozott, ha Isten előre elrendelte, akkor lehetetlen, hogy elkallódjanak, hogy valahogy a hívás ne jusson el hozzájuk. Nagyon szeretem azt a gyakorlatot követni, hogy hívő emberektől megkérdezem, hogyan mint lettek keresztényekké Jézus tanítványaivá. Bámulatos regények ezek. Ha a Szentírás azt írja, hogy a mennyei fejedelemségek, hatalmasságok tanulják az egyház által az Isten sokféle bölcsességét, akkor mi emberek is tanulhatjuk. Az ember elámul azon, hogy milyen különös utakon, a legkülönbözőbb életkorban, a legfantasztikusabb módon, de emberekhez a hívás eljut, akik felől az Isten előre ismerte. Akikben vagy tudatosan, vagy tudatalatt, de ez a szomjúság, ez az éhség, ez a vágyakozás megvolt. És azt mondja, Isten tovább viszi őket, egészen a megdicsőítésig, a jellem átalakulásig, a Krisztushoz való hasonlóságig. Ő elgondolta az útjukat, a célba érkezésüket, csak rajtuk áll, hogy az utat végigjárják. Szeretnék egyetlen gyakorlati példát is említeni, mielőtt tovább mennénk. Többnyire ezt a példát szoktam idézni, nem mintha nem lenne a Szentírásban sok más példa, de ez talán a legismertebb történet. Ha máshonnét nem, még a gyerekkori hittanból sokan emlékeznek rá, és egy nagyon nyilvánvaló példa is. Ez pedig József története az Ószövetségben. Hogy József Isten választottja volt, hogy Isten előre ismerte és előre tervezett vele kapcsolatban, az biztos. Voltak azok a titokzatos álmai még szinte gyerekkorában. És az apja is a szívében forgatta aztán ezeket a dolgokat, mikor a fiú elmesélte az álmait, érezte, hogy ez isteni kinyilatkoztatás. Hogy az Istennek valami különleges terve van vele, hogy valami vezető szerepre szánja. És utána hogy alakult ennek a fiúnak a sorsa? Ha Isten választottja volt, hogy érvényesült az a törvényszerűség, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra? Talán vitrínben őrizte az Isten, talán baj nem érte, talán szellő se fújt rá. Szó sincs róla. A leggonoszabb dolgok történtek vele. A testvérei féltékenységből, irigységből eladták rabszolgának. Akkor úgy nézett ki, mintha onnét valahogy egy kicsit kikecmergett volna abból a kétségbejtő helyzetből, aztán még mélyebbre került, igazságtanul bevetették a fáraó börtönébe, és úgy látszott, hogy reménytelenül ott felejtik. Hát hol volt az isteni predesztinációs terv? Hogy azoknak, akik Isten szeretik, akik Isten választottja, akiket Isten előre ismert, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. És mégis egyszer csak játékos könnyedsége. Az Isten szinte csak megérintette József életét, és minden megváltozott, és az álmok teljesedtek, és József küldetése megvalósult. De egy fontos dolgot észre kell vennünk. József nem szédült meg a magasságban. Mikor a fáraó már utáni ember lett, a testvéreinek megbocsátott nagy lelkűen, hívő maradt, Egyiptomot soha nem tekintette a hazájának, nem akart nagy lenni, hogy a családjának Egyiptomban kiváltságokat biztosít, hanem ő figyelmeztette őket, hogy az örök hazájuk ott van, amit az Isten ígért. Hívő maradt teljesen, és ember. Miért nem szédült meg? Mert minden együtt munkálkodott a jóra, hogy a Krisztushoz való hasonlóságot elérje. Egy ifjúsági könyvben olvastam, hogy megfogalmazásában ugyan nagyon egyszerű volt, de gondolataiban nagyon szép és igaz, hogy József jellemképzésében az otthoni történetek, amit apjától hallott az isteni gondviselésről, ezek jelentették az elemi iskolát, a középiskolát a rabszolgaság, és az egyetemet az igazságtanul elszenvedett börtön. És hogy mindazokat a jogtalanságokat és igazságtalanságokat, amelyek Józseffel történtek, Isten a maga kezében fogta össze, és az ő kezében áldásá alakultak át. És mikor József jelleme kész volt, akkor az Isten is kész volt, hogy a maga terveit életbe léptesse. Szeretném még egyszer feltenni a kérdést, nem csodálatos evangélium ez? És hogy az eddigi logikánk helyes volt-e, azt most ellenőrizzük le azzal, hogy újra lapozzunk a római levélhez, és nézzük meg, hogy Maga Pál apostol az eddigiekből milyen következtetést von le? Vajon ugyanarra a következtetésre jut, amit mi most próbáltunk végig gondolni? Így olvasom a 31. verstől. Mit mondunk azért ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakít el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan írva, te érettet gyilkoltatunk minden nap, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől, amely van a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Mit mond Pál? Azt mondja, mi következik ezekből? Ha ilyen predesztinációs végzés létezik, akkor ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Önmagunkon kívül senki nem akadályozhat meg a végcél elérésében, a legfőbb jó elérésében. A sorolja itt, hogy lehet nyomorúság, éhség, fegyver, egész addig, hogy úgy tekintenek, mint a vágó juhokat. És akkor jön egy csodálatos kijelentés, de mindezekben, ezek között, ezek ellenére, nem akárhogyan, hanem felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert az Isten szeretetétől senki nem szakíthat el, és az ő terve célba érkezését senki nem akadályozhatja meg. Milyen jó arra gondolnunk, akármit örököltünk, a szüleinktől, a nagyszüleinktől, akármilyen rossz példát vettek körül gyerekkorunkban, akármilyen nevelésbeli hiányosságaink vannak, akár mekkora buktatóink voltak az életben, akár mekkora gonosz túlerő vesz körül bennünket, senki mi sem szakíthat el az Isten szeretetétől. Ennek óriási súlya van. Ezeknek kikövezett, elkészítette az útjuk. Isten kiegyenlítette a bűn okozta hátrányt. Mindnyájunknak vannak hatalmas hátrányunk, de ez a predesztinációs terv kiegyensúlyozza ezt. Elhárítja azt a veszélyt, hogy saját akaratunkon kívül valami megakadályozhasson az üdvösség elérésében. És nehogy azt gondoljuk, hogy csak Pál apostol tudott erről a csodálatos isteni elgondolásról. Érdekes, hogy Péter apostol egy hasonló gyönyörű megfogalmazást használ, csak így szóban idézem. Péter első levele, első fejezetének az 5. versében azt mondja, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Milyen gyönyörű kifejezés. Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Ez a keresztények üdvbizonyosságának az alapja. Olyan sokszor fölmerül ez a kérdés, lehet egy kereszténynek üdvbizonyossága? Önmagunkra nézve úgy, hogy mi jók vagyunk, hogy érdemeink vannak, nem. De a predesztinációs tervre nézve igen. Mert Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Az a bizonyosságunk meg lehet, és meg kell, hogy legyen, hogy önmagunkon kívül semmi nem akadályozhat meg az üdvösség végcéljának az elérésében. És azt hiszem, hogy most mindannyiunkban ott van már az a kérdés, na de hát ez csak egy embercsoport volt, és más emberek is élnek a Földön, és velük mi van? És hogy alakul ki ebből az egészből az emberi történelem? De mielőtt erről szólnánk, szükséges, hogy még a római levél 9. fejezetében egy speciális problémára egy pillantást vessünk. A 9. fejezet elején Pál apostol már felveti Izrael kérdését, ugye ez volt a római gyülekezetben egy nagy probléma. Most mi azonban ettől eltekintünk, hanem csak azt a példát figyeljük meg, amit egy bizonyos igazság megvilágítására az apostol itt idéz. Így olvasom a római levél 9. fejezetében, és pedig a 10. verstől. Nem csak pedig, hanem Rebeka is, aki egytől fogant méhében Izsáktól, ami atyánktól, mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Isten kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól, megmondatott néki, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Amiképpen megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondunk tehát? Vajon nem igazságtalanságé ez az Istentől? Hát mikor ezt Pál apostol kimondja, úgy érezzük, jó, hogy kimondta, mert bennünk is ez van. És úgy tűnik, mintha amit itt olvastunk, romba dönteni mindazt, amit eddig elmondtuk. Mert miről olvasunk? Ugye Ábrahám Izrael népe ősatja fiának, Izsáknak és feleségének, Rebekának iker fiaik voltak. Tehát testileg izraeliták voltak, egy apától, egy anyától, és még mielőtt megszülettek volna, Isten kinyilatkoztatta az édesanyának, Rebekának, hogy a kisebbik a választott. Ővé lesz az első szülöttségi jog. Sőt, még keményebbé válik a dolog, amikor idézi Malakiás próféta szavait, Pál, Isten azt mondta, Ézsaut gyűlöltem, Jákobot szerettem. Hát persze, hogy feltesszük a kérdést, nem igazságtalanságé az Istentől? Hogy amikor meg se születtek, se jót, se rosszat, még nem cselekedtek. Isten megmondta, ő a választott, és azt szerette, és a másikról azt mondja Malakiás prófét, hogy gyűlölte. Egy kicsit gondolkozzunk csak. Mi az, amit Isten előre ismert Ézsau és Jákob felől? A cselekedeteket? Vagy mi az, amit nézett a végzésénél? Ha a cselekedeteket nézte volna, az eljövendő cselekedeteiket, lett volna valaha Jákob az Isten választottja? Azért gondoljunk csak azokra a jelenetekre, mikor a vak apját megcsalja hazugsággal. De még ennél is szerintem egy fokkal súlyosabb, ebben már csak úgy csúszott bele. Például az az eset, amikor a bátyának ajánlatot tesz, hogy adja el neki az első szülöttségi jogot. Azoknak, akik nem ismerik annyira a történetet, csak egész rövid utalásban említem, jött haza a Ézsau, ugye ő volt az iker testvérek között az idősebb, jött haza a mezőről, és olyan szenvedélyes ember volt, hogy egy percig se szeretett várni a testi kívánságai kielégítésére, megérezte az étel jó szagát, amit az öccse Jákob főzött, és kért belőle. És erre milyen ajánlatot tett Jákob abban a percben? Hamar add nekem el a te első szülöttségedet. Hát micsoda üzleti ajánlat volt ez. Egy tál lencséért, kihasználva a másik szenvedélyes természetét. Ha most a lelki áldásokra semmit nem gondolunk, csak például arra, hogy az elsőszülöttségi joggal dupla rész járt a vagyomból, hát azért micsoda ajánlat ez. Ezért add el nekem. Ugye a szülők Jákobnak nevezték el a fiút, ami így is fordítható ügyeskedő, meg csaló. Vagy a kis ügyeskedő, mert úgy született, hogy a testvére sarkába fogódzott. És valahogy öntudatlanul proféciát mondtak róla. Egy kis ügyeskedés, ilyen nem egyenes utakon, ez jellemző volt Jákobra. Ha az Isten a cselekedeteit nézte volna, sose lett volna az Isten választottja. De az Isten mást nézett. Az Isten mélyebbre látott. Van egy csodálatos ige Ézsaiás könyvében, ezt mondja a megváltóról, ő nem szeme látása szerint és nem füle hallása szerint ítél. Van annál igazságosabb ítélet, mint a szeme látása és a füle hallása szerinti ítélet? Van. Mert a bűnös embernél a cselekedetek nem mindig fedik a lelki indítékokat. És az Isten mélyebbre néz. Az Isten azt szerette Jákobnál, hogy noha megvoltak ezek a jellemhibái, de ő sóvárogva vágyakozott a lelki áldásokra. Az első szülöttséggel járó lelki áldások érdekelték. És igaz, hogy csúnya ajánlat volt, amit tett, de arról is tanúskodott, hogy neki éjjel-nappal az járt a fejébe, hogy ő hogyan lehetne a nagy lelki ígéretek örököse. Ézsau magatartása pedig milyen volt? Mikor az öccse ezt az ajánlatot tette, na mit nekem az én első szülöttségem? És egy tál lencsér odaadta, megesküdött, hogy odaadja. Biblia hozzá is teszi a megjegyzést, így vetette meg az első szülöttségét. Ez volt az, ami gyűlölt az Isten, nem személy szerint Ézsaut, hanem ezt a magatartást, ezt a lelki hozzáállást, ezt az erkölcsi állásfoglalást, bármilyen szenvedélyes pillanatnyi kívánságért az összes lelki és erkölcsi értékek mit nekem, és nem érdekelték. Ézsau viszont sóvárgott, illetve Jákob sóvárgott, szomjúhozott ezekre. És most tegyük fel csak még egyszer Pál kérdését, nem igazságtalanság ez az Istennél? Hogy amikor előre ismert, és amikor a végzését meghozta, és kiválasztott embereket, akkor nem a cselekedeteket nézte. Nézzük csak meg, mit válaszol erre Pál apostol. Így olvassuk a 9. fejezetben, a 15. és 16. versben. Mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem az íj, aki akarja, sem nem az íj, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Persze ezt a szöveget lehet így is olvasni, könyörülök azon, akin könyörülök, kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Mintha Isten önkényesen tetszése szerint válogatna. De ha egész pontosan akarjuk fordítani a szöveget, és a helyes hangsúllyal olvassuk, akkor így hangzik. Mert akin én könyörülök, azon megkönyörülök. És akinek én kegyelmezek, annak megkegyelmezek. Tehát Pál apostol azt mondja, nem igazságtalanság ez, hanem egy messze menő, kifejezhetetlen kegyelem. Hogy Isten nem a cselekedetekből ítélt, hanem mélyebbre nézett, és a rút cselekedetek, a nagy jellemhibák, a nagy bukások ellenére is látta egy ember lelkében az Isten szeretetet, az igazságra szomjúhozást. És ő ezt vette a kiválasztás alapjául. Nem a hibátlanokat választotta, nem azokat, akik az életükben nem fognak nagy bukásokon átmenni, akik nem hordoznak nagy jellemhibákat, hanem csak egyet nézett, akik az Isten szeretik, akik az igazságot szeretik, és ezért választotta Jákobot is. És akkor mit akar mondani a 16. vers? Ugye ez egy hiányos mondat. Pál apostol sokszor úgy ír, mintha élő szóban beszélne, mégpedig szenvedélyesen érvelne. Mi hiányzik ebből a 16. versből? Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Isteni. Én legszívesebben azzal a szóval egészíteném ki, és úgy érzem, ez a helyes kiegészítés, a dicsőség. Ha ez így van, a dicsőség nem azé, aki fut, nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Isteni. Ha tehát egy ember küzd, akar és célba ér, mégsem mondhatjuk azt, hogy az ő érdeme. Mégis azt mondhatjuk, hogy a hit az Isten kegyelmi ajándéka. Noha személyes szabad akaratú állásfoglalás. Miért? Mert igaz, hogy nekünk kell választani, nekünk kell akarni futni. De tudnánk egy mozdulatot tenni? Tudnánk akarni elindulni? Ha az Isten nem kezdte volna a dolgot ott, hogy örök idők előtt előre ismerte ezt a kis szikrát, ezt a kis jobbra vágyakozást az emberben, és ő ezt a csodálatos gondviselő tervet elkészítette, hogy az ember takargatja anyja méhétől fogva, ahogy a 139. Zsoltár mondja, hogy szemmel tartja, hogy ő működteti ezt a titokzatos törvényt, hogy minden együtt munkálkodik a jóra, hogy ő gondoskodik arról, hogy a hívást megkapja. Hát akkor az a kérdés, kié a dicsőség? Akárhogy fut valaki, akárhogy akar, a dicsőség nem az övé, hanem a könyörülő Istené. És akkor most már tegyük fel azt a kérdést is, ez az utolsó gondolatsor a mai Biblia tanulmányunkban, hogy mi van a többiekkel? Pál apostol is érzi, hogy ezzel kell folytatni, és így ezt erről is beszél a továbbiakban. Olvassuk folyamatosan a szöveget a 9. fejezetben a 17. verstől. Mert azt mondja az írás a fáraónak, azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Mondod azért nékem, miért fed hát engem, hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene. Olyan ez a predestinációról szóló leírás, hogy az ember egyszer úgy érzi, hogy megvan, megnyugtató, aztán mintha megint minden romba dőlne. Megint olyan kemény ige, hogy megint elfogja az embert a félelem, a szorongás. Hát akkor akin akar könyörül, akin akar megkeményít. Hát akkor most hogy van ez? És csak az vigasztalja az embert, hogy Pál is felteszi a kérdést, ami a mi gondolatainkban is megjelenik. Hát akkor miért fed engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellen? Hát hogyha akiket akar megkeményít, és azok azért ilyenek, akkor hogy kéri számon az ítéletben? Akkor miért feddi? Ha az ő akarata volt, az ő akaratának kicsoda áll ellent? Különben a példa, akit itt idéz, a kivonulás fáraója. A pontos szöveg úgy hangzik, ha visszakeressük az ószövetségi ige helyet, amit itt hivatkozik, azért tartottalak fenn, hogy benned mutassa meg az én hatalmamat és dicsőségemet. Hát akkor a másik embercsoportnál ez a helyzet, hogy Isten fenntartja, felhasználja, amire akarja, akiket akar, megkeményít. Hát akkor nem kérdezhetik ezek, mind sorba, Júdás is, Sátán is. Nem mondhatják majd az Istennek az ítéletkor, hogy miért fedd engem, hát az ő akaratát teljesítettem. Tehát még emlékszünk a kezdetben olvasott ígére, hogy Pilátus meg Júdás is csak azt vitték véghez, amit az Isten akarata eleve elhatározott, hogy megtörténjenek. Nézzük meg, hogy Pál hogy válaszol. Nem mi próbáljunk birkózni a csomóval és megoldani, hanem nézzük meg, hogy ő a saját maga által feltett kérdésre mit válaszol. Ezt írja. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel. Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Avagy nincs-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon edényt, ugyanazon gyúradékból némely edény tisztességre, némely pedig becstelenségre csináljon? Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, amelyek veszedelemre készítettek, és hogy megismerhetesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, amelyeket előre elkészített a dicsőségre. Mit szólhatsz ellene? Hát nem valami megnyugtatóan hangzik, mikor így első olvasásra hangzik, azonban egy tanulság van itt, mindig vissza kell keresni az ószövetségi idézeteket. Ahol hivatkozik az íge valahol valami ószövetségi íge helyre, biztosak lehetünk, hogy helyesen megérteni akkor fogjuk, ha visszakeressük. És itt a döntő idézet a Jeremiás könyve 18. fejezetére utalás. Keressük meg Jeremiás könyve 18. fejezetét, és olvassuk el együtt az első 6 verset. Jeremiás könyve 18. fejezetét keressük tehát meg, majd rá fogunk ismerni, hogy innét idézi ezeket, ezt a fazekas példát, ami a döntő magyarázata erre a kérdésre Pál apostol. Így olvastam Jeremiás könyve 18. fejezetében az első 6 verset. Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak mondván. Kelj fel, menj le a fazekas házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet. Lementem azért a fazekas házába, és ímé ő edényt készített a korongon. És elromlott az edény, amelyet ő készített, és amely mint agyag volt a fazekas kezében. És azonnal más edényt készített belőle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. És szólt az Úr nékem mondván, vajon nem cselekedhetem-e veletek úgy, mint ez a fazekasó Izrael háza? Ezt mondja az Úr. Ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza. Tehát Isten azt mondta a prófétának, menj le a fazekas műhelybe, nézd meg, hogy dolgozik, és ott valamit megértetek veled. És a próféta nézte, hogy a fazekas kezébe veszi az agyagot, és kezd egy általa elgondolt edényt készíteni. Döntő a 4. vers első szava. És elromlott az agyag a fazekas kezében. És akkor mi történik? Hát a fazekas nagyobb, vagy az agyag? Ki fog az agyag a fazekason? Most akkor megcsúfolja, nem tud vele semmit kezdeni? Nem készíthette belőle azt a szép és jó edényt, amit elgondolt? Készít belőle egy alacsonyabb rendű edényt, amit az elromlott agyagból is lehetséges. És utána Isten azt mondja, nem úgy vagytok-e ti az én kezemben, mint a fazekas kezében az agyag? Gondolkozzunk csak egy kicsit, mire mutat ez rá. Isten nem romt el senkit. Az írás kimondja, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. A hasonlattal élve Isten mindenkiből szép és jó edényt akar készíteni. De lehet az Isten kezében elromlani. És ez a szabad akarat titka. Az Isten sokaknak elsorolhatja a végső ítéletkor azt, amit Jeruzsálemnek mondott fájdalmasan. Hányszor akartam, és te nem akartad. És ha az ember ellenáll, ha az ember inkább szereti a sötétséget, ha az ember nem akarja, ha elromlik a fazekas kezében, akkor talál majd az ember a maga lázadásával, a maga szembenállásával, a maga gonosz cselekedeteivel tönkreteszi az Isten terveit, és meghiúsítja az elgondolásait. Az agyag sose foghat ki a fazekason. Akkor az Isten készít belőle más edényt, amit jobbnak látja megkészíteni. És térjünk csak a fáraó példához, amit Pál felhozott, hogy ezt jobban megértsük. A kivonulás fáraójához tudjuk jól, 10-szer elküldte Isten Mózest kegyelmi ajánlattal. Jeleket, csodákat tett Izrael földjén. Ez kegyelmi hívás volt a fáraónak, bizonyságtevés az Istenről. És a fáraóról azt olvastuk az írásban, nagyon érdekes, ismételten így van Mózes második könyvében, hogy megkeményítette a szívét. De aztán azt is mondja, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét. Hát itt az ember megint zavarba jön. Most a fáraó keményítette meg a szívét, vagy Isten? Talán legelőször tisztázzuk azt a fogalmat, hogy megkeményíteni a szívet. A Szentírás akkor mondja, hogy egy ember megkeményíti a szívét, amikor nem arról van szó, hogy tudatlanságból, vagy hirtelen könnyelműségből, vagy felületességből bűnt követel, hanem amikor, mint a reflektor belevilágít a Szentlélek az ember lelki világába, világos előtte az erkölcsi igazság, de ő vele szemben megkeményíti magát, még ennek a vonzását is érzi. És ő mégis inkább szereti az önzését, és inkább azt választja. Ez az, amikor az ember magát megkeményíti. Ez a legveszedelmesebb lelki mozdulat az ember részéről. És a fáró ezt tette sokszor, jó néhányszor. És van egy kritikus pont abban, ami ebben az ellenállásban. Amikor az ember ezt sokszor megteszi, akkor egyszer csak elveszti, jobb szó hiány, hadd mondjam így, a lelki rugalmasságát, vagy a belátó képességét. A megkeményedésekkel elvakítja magát az ember gyógyíthatatlanul. Aztán már süket, vak, nincs fogékonysága meglátni a világosságot. És mikor az ember belejutott ebbe az állapotba, akkor elromlott edény a fazekas kezébe. Ez volt a helyzet a fáróval. Ki mondja a Jakab apostol, Isten maga gonoszsággal nem kísérthető, és ő senkit nem kísért. Isten senkit nem keményít meg úgy, hogy ellenállásra ő késztesse. Távol legyen, erre szokta mondani Pál. Isten és gonoszság egy lapon nem fér meg. Az ember keményíti meg a szívét. A fáraó is maga keményítette meg a szívét. Na tehát miért mondja az ige mégis, mert így fogalmaz, hogy Isten is megkeményítette. És így olvastuk itt, hogy akin akar, könyörül, és akin akar, megkeményít. Szem lehet kikerülni. Az Isten azzal keményít meg egy már megkeményedett állapotban lévő embert még jobban, ha a kritikus pont túllépése után, amikor ő már megkeményedett, amikor ő már belátásra nem képes, megbánás helyét nem találja többé, mégis újabb kegyelmi hívásokat küld, akkor ez már az embert ingerli. Akkor ez az emberből az elvakultságát, a lázadó indulatait még jobban kihozza. Na és az Isten erre használta fel a fáraót. Ő úgy keményítette meg a fáraó szívét, hogy amikor az Isten nagyon jól tudta, hogy a fáraó túl van a kritikus ponton, akárhány bizonyságot kap, ő már belátásra nem jut. Az Isten még mindig küldte hozzá Mózest. És ez a fáraót már ingerelte, mindig elvakultabbá, mindig makacsabbá tette. Az Isten pedig felhasználta a fáraót arra, fenntartotta azért, hogy megmutassa benne az ő dicsőségét. Ezzel az elvakultságával, ezzel az ellenálló indulataival annál nagyobbá tette az Isten szabadító hatalmát Izrael népe és Egyiptom népe előtt. És az Isten azt kérdezi, ha egy ember elromlott az ő kezébe, akkor az Istennek nincs joga az ő elrontott életét felhasználni, ahogy jónak látja. Akkor nincs joga tudtán és akaratán kívül beépíteni a megváltási tervbe, ahogy ő jónak látja. Ne felejtsük el, ekkor se gyakorolt Isten semmi erőszakot a fáraóval. Nem kényszerítette őt a saját belső indítékaival ellentétes cselekedetekre. Annyi volt az egész, hogy tudtán és akaratán kívül az ő elvakult, saját indítékaiból fakadó cselekedeteit felhasználta azok javára, akik Istent szeretik, és az Isten műve dicsőségére. Tehát ez a döntő dolog, amit meg kell érteni. Isten nem követel igazságtalanságot. És joggal fog számon kérni a végső ítéletben. Okkal lesz erkölcsi felelősségre vonás. Senkinek se lesz javára írva az, hogy Isten felhasználta az ő elvakult, önző cselekedeteit is azok javára, akik Isten szeretik. A saját indítékaiért felel. És csak amikor elromlik egy ember, akkor a további lázadásait, gonosz indulatait és cselekedeteit használja fel az Isten tetszése szerint. És mi is azt mondhatjuk, nem követel Isten vele igazságtalanságot. És sőt, csodálatos az, hogy az agyag nem foghat ki a fazekason. Ez egy természetes és logikus törvényszerűség. És akkor még egy kérdés van, hogy szerkeszti Isten ezt a kettőt egybe? Van egy érdekes bibliai kifejezés, nem tudom, kinek a szeme akadt meg rajta a Bibliában. Ez az érdekes kifejezés, Isten elforgatja a dolgokat. Már József is olyan jól értette ezt, ugye az előbb idéztük a történetét. Mikor később a testvérei bocsánatot kértek tőle a borzalmas tettért, akkor József ezt mondta nekik. Most már ne bánkódjatok, hogy engem ide eladtatok, mert ti ugyan gonoszt gondoltatok én ellenem, de az Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy sok nép életét megtartsa. Milyen csodálatos alapja ez a megbocsátásnak. mintha csak azt mondta volna József, mit kérjek számon rajtatok. Ha az Isten tette jóvá a ti tetteteket, igaz, hogy ti gonoszt gondoltatok, de az Isten azt elforgatta. Ő azt jóra gondolta fordítani. Szinte azt fejezi ki ez az íge, hogy Isten csak úgy játékosa, majdnem ezt a kifejezést használhatom, szóval olyan könnyű neki. Ő csak úgy megérinti a dolgokat és elfordítja a visszájára. Mert ő a fazekas és az ember az agyag. Vagy pedig Dávid mit mondott Saulnak, amikor üldözte, ahogy mondta Dávid, mint a bolhát a hegyeken, amikor keservesen, örök életveszedelembe bujdosott az őrült, elvakult, féltékeny király elől. Megölhette volna Sault, és nem tette. És mit mondott neki? Azt mondta, az Úr legyen ítélő bíró közöttem is közötted, és ő forgassa az én ügyemet. Dávid is értette ezt. Az Isten ugye elforgatja a dolgot, rá kell bízni, hogy forgassa. Ezt ő tökéletesen tudja cselekedni. És a 33. Zsoltárból szeretnék olvasni egy részletet, ami szinte összegezése ezeknek, amelyeket elmondottunk. Persze nagyon sok ilyen igét lehetne idézni, például a 94. Zsoltárban is van egy ilyen gyönyörű megfogalmazás, igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Ha az Isten gondviselését figyeljük a bibliai személyek életében, magunk életében, mások életében, látjuk ezeket a titokzatos elforgatásokat. A 33. Zsoltárban így találjuk. A 10. verstől idézem a Zsoltár szavait. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr tanácsa pedig megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat. Hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Milyen csodálatos, azt mondja, elforgatja a nemzetek tanácsát. Az ő gondolatai, az ő tervei pedig megállnak nemzedékről nemzedékre. És az őt félőket ő csak éppen úgy szemmel tart. Csak éppen működteti ezt a titokzatos predesztinációs tervet, hogy nekik minden együtt munkálkodik a jóra. És mit mondjunk mindezeknek a lezárásaként? Azt hiszem, ezt az egyszerű megállapítást tehetjük, hogy Isten annyira mindenható. Ez a nagy kérdésnek a megoldás, hogy a szabad akarat és az Isten mindenható akarata hogy fért meg a predesztinációs tervben. Az Isten annyira mindenható, hogy még akkor is meg tudja valósítani terveit és a maga akaratát, ha az emberek szabad akaratát szabadon hagyja. Az Istennek nincs szüksége arra, hogy az emberek szabad akaratát korlátozza. Úgy gondolhatjuk el őt örök idők előtt, a történelem kezdetén, mint valami csodálatos szövőmestert, vagy mozaikmestert, valami gyardó hasonlattal, aki előre ismer, előre tud. És az ő tanácsa megáll nemzedékről nemzedékre, proféciákban kijelenti akaratát, terveit, és azok megvalósulnak. Ő csak egyszerűen összeszerkeszti, valami hallatlan értelemmel összeszerkeszti az egészet. Az igazságosság, a méltányosság, az isteni szeretet és irgalmasság elveit tökéletesen érvényesítve. Pál apostol a Római Levél 11. fejezetében szinte himnusszerű dicsérettel fejezi be ezt a gondolatsort, és ezzel zárjuk mi is a mi Biblia tanulmányunkat. Így olvasom a Római Levél 11. fejezetében, a 33. verstől a 36-ig. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő utai? Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? Vagy kicsoda volt néki tanácsosa? Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt? mert őtőle, ő általa és őre elnézve vannak mindenek. Övé a dicsőség, mindörökké. Amen. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében keresünk meg, és hálával köszönjük meg néked, hogy a te figyelmed és gondviselő szereteted mindennel gondolt, hogy tökéletes utat biztosítottál nékünk, hogy visszaalakuljunk igaz emberekké, visszanyerhessük az örök élet jogát, hogy az üdvösség ajándéka miénk lehessen. Köszönjük néked, Urunk, hogy noha, amikor igéd titkait tanulmányozzuk, a titkok csak mélyebbek, csak jobban csodáljuk a te végtelen értelmedet, és csak megfoghatatlanabbak és kinyomozhatatlanabbak a te utaid. De ugyanakkor a mi szívünk békességet talál, mert a választ találunk a legdöntőbb kérdésekre, megértjük, hogy igazságosak és igazak a te utaid. Köszönjük, Urunk, azt a vigasztalást, azt az evangéliumot, hogyha egyetlen dolog a mi életünkben megvan, hogy szeretjük az igazságot, úgy szeretjük, hogy hasonlóvá akarunk lenni Krisztushoz, akkor senki és semmi nem akadályozhat meg bennünket a cél elérésében. Köszönjük, Urunk, hogyha te velünk vagy, kicsoda ellenünk. Köszönjük, hogy senki sem szakíthat el a te szeretetettől. Köszönjük, Urunk, a megnyugvást, hogy minden emberrel méltányosan bánsz. Bár fájdalmas, hogy van gonosz felé hajló szabad akarat. Segíts, hogy mi is részvéttel tekintsünk minden ilyen esetre. Segíts, hogy mi is a gonosz miatt is bánkódóak legyünk, mint te. Kérünk téged, Urunk, segíts mindegyikünknek megérteni azt, ami most még homályos előttünk. Te válaszolj a személyes kérdésekre. Te egészíts ki a gyarló emberi szavakat, szent lelked világosságával és tanításával. Hallgass meg, kérünk, kegyelmedből, segíts, hogy újra találkozhassunk, és gondviselő szereteteddel őrizd mindannyiunkat. Amen.